Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és örömmel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteleten a keresztség sákramentumában részesült és legfrissebb is, azt hiszem talán legfiatalabb gyülekezeti tagjainként is köszönhetjük Tóth Krisztiánt és Varga Annát. Isten áldja meg őket, szüleiket, keresztszüleiket, családjaikat, és Isten gondviselő szeretete, kegyelme pedig őrizze a fiatal életeket, és az őket körbevevő felnőtt szülői és keresztszülői életeket, a család minden tagját, hogy Krisztus egyházának áldott, javára szolgáló tagjaivá nevelhessék gyermekeiket, és hazánk népünk javára állampolgárokként Isten dicsőségére szolgáljanak majd felnőttként. Így áldjon meg mindannyiótokat a mi Urunk, Krisztusunk, Istenünk.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek testvérek, nyissuk meg szíveinket a mi Urunk, Istenünk szent lelke előtt, tisztítsuk meg gondolatainkat, mélyedjünk el imádságban, fohászkodjunk hozzá és adjunk hálákat. Édes drága Atyám, örök Isten, igaz világosság vagy, aki nekünk adtad a Krisztust, így tudunk neked hálát adni. Tudunk hálákat adni a mindennapi kenyérért, és tudunk hálát adni a mindennapi szeretetért, azért a kegyelemért, amiért megtartottál bennünket az elmúlt héten is, annak minden áldásáért, és minden tisztogatásáért, amely lehet, hogy fájt nekünk, de tudjuk, hogy szükséges. Itt tudtuk elvenni a te kezedből minden javunkat és minden bajunkat. Így hozzuk most a mi szívünket is fiat keresztjéhez. Te légy az, aki ismét hittel, reménnyel és szeretettel megtöltöd azt, hogy tudjunk sugározni, mint a világosság fiai. Ezért kérünk, hogy ne legyünk a sötétségé, tisztogass meg bennünket teljesen, minden vétektől, minden bűntől, minden félreértéstől és minden kétségtől, hogy kétség nélkül valóban meg tudjunk maradni az igaz hitben, nehogy hajótörés szenvedjen a mi hitünk, és elsüllyedjünk és a sátán martalékává legyünk. Így kérünk téged, most jöjj igéddel, annak erejével, annak értelmével, annak szeretetével és bölcsességével, töltsd be a mi szíveinket egészen, szent lelked erejével. Amen. Szeretett testvérek, Istennek az igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségű hívásával hirdetni kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát, található Pál apostol első Timóteushoz írott levelében. Pál apostol első Timóteushoz írott levelének 4. fejezetében, a 4. fejezet első 11 versetában. Hogy miként szól az írott és a hirdetett ige, keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Így szól Istennek igéje a mai napon hozzánk. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot tanítanak és hirdetnek, akik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy háladással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha háladással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, hol kezdjünk? Tehetjük fel a kérdést, aki tud jól kezdeni, állítok, az tud jól befejezni is, nézem itt az órát. De hát kezdjük a kezdeteknél, miért vagyunk mi itt? Hát tulajdonképpen azért, mert a paradicsomból kibuktunk. Kibuktunk a paradicsomból, és abban a bűnös életben élünk, amit minden nap tapasztalunk, olyan szokások és olyan gondolatok és olyan cselekedetek között, amelyek teljesen elborítanak bennünket. És ez azért van, mert ez, amiben élünk testvérek, az utolsó idő. Az utolsó korszak. Az első korszak a paradicsomi korszak volt, a Szentírás tanítása szerint. Utána jött az ősatyáknak az ideje, aztán jöttek az atyáknak és a templomnak a kora. Majdnem pedig, amikor Jézus Krisztus megjelent, a legnagyobb sötétségben meghirdette, és bejelentette, hogy ezennel beléptünk az utolsó időkben. Milyenek az utolsó idők? Hát nézzünk szét. Először is a szentségnek a teljes hiánya. Háborúkat látunk mindenhol, éhínségeket látunk, természeti csapásokat, betegségeket, új fegyvereket, és egyre hatékonyabban tudjuk egymást kiirtani. Ugyanis, szeretett testvérek, az a téveszme, amit úgy hívnak, hogy fejlődés, az nem fejlődés, pont fordítva van, visszafejlődés van. A fejlődést egy dolog hajtja, a technikai fejlődést a háború, szeretett testvérek. Hogyha esetleg otthon úgy gondoljátok, hogy ez nincsen jelen, akkor tekintsetek rá a mikrohullámos sütőtökre, vagy az internetre, mind a kettőt háborús célzattal, illetve technikaként dolgozták ki először, és majd csak később került civil használatba. És hozzá vagyunk szokva a háborús fejlődésnek, illetve ennek az utolsó kornak, utolsó időknek a tévtanaihoz. Hozzá vagyunk szokva a tévtanokhoz, de annyira, hogy észre se vesszük. Mi magunk keresztényeket is átitatja tulajdonképpen a gondolkodásmódunkat és az életünket, a nemhogy nem biblikus, hanem egyszerűen nagyon sokszor ördögi tanításuk sokasága. Még szerencse, hogy itt van a Szentírás, még szerencse, hogy van igazi alapunk, az Úr Jézus Krisztusnak az áldozata, hogy megérthessük és megharcolhassuk a hitnek a nemes harcát, amit itt a világban kell, hogy megtegyünk, és ezáltal a Szentírás világosan megmondja nekünk azt, hogy az utolsó időben mi fog történni. Azt ír a Pál apostol, a lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Milyen megtévesztő lelkek vannak? Először is valamit tanuljunk meg és tudjuk meg. Az, aki megtévesztő, az önmaga is megtévesztett. Tehát sokszor nem azért tanítanak megtévesztő tanokat, mert hogy ő az direkt hazudni akar, ez egy másik különböző kategória, sorolja később Pál, hanem azért, mert ők maguk is meg vannak tévesztve. Milyen megtévesztő tanok vannak? Például, elmentek a könyvesboltba, ott van az úgynevezett ezoterika szakasz, és ott aztán van mindenféle dolog. Angyalmágiától elkezdve, vedd a kezedbe a sorsodat, meg a pozitív gondolkodásnak a ilyen-olyan előnyei, és így tovább, és így tovább, és így tovább, de nem tiszta tanítás, testvérek. Nem tiszta tanítás. Általában ezek a megtévesztő tanok olyanok, amikor egy nagy rendszerből, mondjuk egy vallási rendszerből, mondjuk a keresztény tanításnak a rendszeréből, kiemelnek egy dolgot, azt felnagyítják, abból írnak egy nagy könyvet, egy nagyon jó könyvet, amit megvesznek sokan, és utána elolvassa az illető, és azt mondja, ó, hát, hogy én erre nem jöttem rá. Hát persze, mert nem olvas Bibliát. Hát nyilván nem jön rá, hogyha nem ismeri a Szentírás az igét. És ezekkel teli vagyunk, sok pénz is költünk rá. Mindenféle technikákat lehet tanulni, módszereket, mágiákat lehet tanulni, és valamit nagyon-nagyon komolyan fontoljunk meg. Ezek működnek. Tehát ezek nem csak úgy lógnak a levegőbe, az ilyen megtévesztő tanok, hanem igenis hatással vannak. A hitnek a hatására, testvérek, ezek a módszerek bizony működni tudnak, fognak, hogyha valaki ezeket akarja használni. Nézzünk szét. hány boszorkány lesz bennünket körbe, meg mindenféle ilyen szerencsétlen megtévesztett ember, de attól még hozzájuk járnak az emberek, tenyérből jósolnak, vagy mindenféle médiumot alkalmaznak, teljesen felesleges módon. Az, hogy mi ezt nehezen tudjuk kiszűrni, azon ne csodálkozunk egyáltalán. Egyfelől két dolgot kell, hogy megtanuljunk. Egyik olyan dolog, amit nem lehet megtanulni, ez a lelkeknek, illetve a szellemiségnek a megkülönböztetése, ez Isten tudja adni. A másik pedig a keresztény tanításnak a tükre, és ahhoz képes kell megvizsgálni ezeket a dolgokat. Hogy miért tudnak bennünket megtéveszteni, ez nem is olyan lehetetlen felfogni, azért testvérek, mert ez általában nem emberi intelligenciából származnak ezek a dolgok. Azért vegyük már komolyan a sátánt meg az ördögöt, ő bukott angyal, de az angyalok leghatalmasabbika volt, azt ne felejtsétek el. Ez egy arkangyali intelligencia tulajdonképpen, aki bennünket állandóan be tud húzni a csőbe. És a szép tiszta igét telehányja mindenféle mocsokkal és kosszal. Azért egy arkangyali intelligencia által megtévesztve lenni, az, hát ha nem is dicsőség, de azért érthető szerintem. Ezért van az, hogy az apostol ezeket tanítja, hogy vigyázzunk. Ugyanis Istennek békessége minden értelmet felül tud haladni. Nem csak az emberi értelmet, hanem minden értelmet. Ezért a békességért jövünk ide. Ezért a békességért gyakoroljuk a kegyességet. Ezért a békességért hagyjuk ott a világnak az imádatát, és nem a pénzzel, a hatalommal, meg abból vásárolható és osztható cukorkákkal foglalkozunk, hanem a tiszta, a méltó és az teljes elfogadásra méltó beszédekkel. Az apostol folytatja, nevezetesen van olyan, amikor valaki bizniszt, tehát üzletet csinál abból, hogy ilyen-olyan tanításokat, vagy ilyen-olyan mondjuk úgy, hogy vallásos szolgáltatásokat visz és elad. Ezek azok, akik kikutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, és ezek aztán jönnek és elmagyarázzák nekünk, hogy miként rendezzük be az életünket. Elmondják azt, hogy mit egyél, mit ne egyél, hogyan egyed, mikor egyed, mit kerüljél el, elmondják azt, hogy most a feleségeddel ne legyél együtt, vagy együtt legyél, vagy tehát fogják, és egy rendszert alkotnak a mi életünkre, amit ők maguk ugyan nem követnek, de tőlünk elvárják, és hogyha megkérdezzük, hogy valami miért nem működik esetleg, közben csomó más működik, akkor azt mondják általában, hogy azért, mert nem követett pontosan azt, amit mondtam. Miről beszélek például? Hányféle diétát ismertek itt hirtelen az egészségbizniszben, az egészségüzletben? Mennyi pénzt csinálnak az emberek azért, hogy és költenek, hogy bio ételeket egyetek? Hát nem tudom, ti hogy vagytok veled, én amikor felnőttem kiskoromba, és kint a tanyán kapáltunk, és szépen megtermette a föld a paradicsomot, a répát, a mindenféle zöldséget, és így tovább, az egytől egyik bioétel volt. Most viszont telerakták mérgekkel az ételeket, úgy, hogy fel lehessen puffasztani, meg jobb legyen az íze, ne vegyük észre azt, hogy nem is eszük azt, ami rá van írva, hanem olyan más teszünk, és aztán az egészséges ételt még kétszer annyiért fogják nekünk eladni. Hát megérte-e a váltást, testvérek? Megérte-e a váltást, vagy? És az a helyzet, hogy ez ömlik mindenhonnan, ezek a dolgok, hamis tanítások és a olyan hamis profétáknak a beszédei, amik az embernek csak fut a hátán a hideg össze-vissza, és az a helyzet, hogy hozzászokunk. Meg lehet szokni ezt is. Nem nagyon szeretem idézgetni Kertész Imrét bizonyos okok miatt, de azt mondta, hogy a koncentrációs tábort is meg lehet szokni. És igaza van. És igaza van. Mindent meg tudunk szokni, testvére. Az ember valóban rendelkezik pavlovi reflexekkel. És éppen ezért van az, hogy az apostol azt mondja, hogy a kegyességet gyakoroljuk, ne a többit. Hogy azt szokjuk meg. Ugye most, hogyha végig gondoljuk, hogy ezeket észre se vesszük úgy általában az életünkben, hanem teljesen természetes közegként vesz bennünket körül, akkor elgondolhatjuk azt, hogy e felett, mert ez egyébként ez vétek nem észrevenni, hogy e felett mi nem is gyónunk, mert nem tudjuk, hogy rosszat csinálunk. Mert meg vagyunk tévesztve általa. És egymást is ráveszik ráadásul ezekre. Mit tudom én a táplálék kiegészítőtől elkezdve, biztos tudjátok, hogy most ezt a C-vitamint vegyük be, azt a C-t, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És többet foglalkozunk ezekkel, mint a Szentírással, és mint a kegyességnek a gyakorlatával. És jó, hogyha egyszer egy héten eljövünk templomba, ugye? Még szerencsé, hogy nekünk muszáj. Ezért fáradunk és küzdünk, ahogy írta is az apostol. Mert mi teszünk egyébként, nem az Istennek a teremtését, hanem az emberek a kontárkodását, és esszük a gyógyszereket kilószámra. Nem kérem, hogy tegye fel a kezét most az, aki szed gyógyszert valami miatt, de kérdezem, hogy foglalkozik annyit az imádságával, mint a gyógyszereivel. Mi magunk. És hogyha mi magunk ilyenek vagyunk, akkor milyenek lehetnek azok, akik még csak ezt se tudják. Elszégyeltem magamat nem is egyszer, hanem többször, amikor még az előző káplán, aki itt volt a katolikusoknál, az András atya, fiatal mosolygós, amikor megtudtam, hogy minden nap 3 órát végigimádkozik. Kivétel nélkül. Kivétel is. Imádták a hívek. Imádták. Rendet tartott és szeretett. Hát mi a saját lelki életünkben nem tudunk rendet tartani. Nem tudunk hálát adni azért, hogy egyáltalán van lelki életünk és van életünk egyáltalán. Mit mond az apostol? Hogy mindazt, amit az Isten teremtett, azt meg lehet enni, az jó. Ne foglalkozzál lelkiismereti kérdésében, hogy most vegetáriánus leszel vagy sem. Ami neked jó, kóstold meg, szereted, edd meg is kész. És ne kezd el ítélni azt el, aki viszont nem ezt teszi. És a másik se ítél az egyiket. Erről ír bővebben Pál egy másik levelében. De azt mondja Pál apostol, hogy mindezek értünk vannak. Érted vannak. Értünk és érted vannak nevezetesen, hogy háladással éljenek velük a hívők és az igazság ismerő. Hívők vagyunk mi egyáltalán így? Ismered az igazságot? Tudod, valóban ismered az igazságot? Ismered az atyának a fényét, azt a világosságot, amely megjelenik az embernek a szívében, amikor a lélek rászáll? Azt a forma feletti tiszta fényt ismered-e vajon? Vagy mindig azt nézed, hogy ennek a teremtő ereje milyen hullámokat vet körülötted? Egyszer nagy a hullám, egyszer kicsi a hullám, egyszer jó dolgod van, egyszer rossz dolgod van, de nem az igazsághoz ragaszkodunk, nagyon-nagyon sokszor. Ismered-e ezt az élő igazságot, ami benned van, a te szívedben van? Ez a Krisztusnak a képe más szavakkal, ahogy Pál apostol írja. Mert hogyha ismered, akkor teljesen mindegy, hogy mit teszel, ugyanis Isten igéje és a könyörgés megszenteli azt. Hány gazdag ember telipakolja mindenféle bioszuccokkal a kosarát, hihetetlen pénzeket kifizet mindenféle kiegészítőkért, imádkozni nem imádkozik, de elviszi a rák, szerencsétlent. És ott van a 80-valahány éves Manyi néni, aki a legolcsóbb parizert veszi meg, de minden egyes alkalomkor imádságot mond felette. És megszenteli azt. Ennek egyébként tudományos bizonyítéka is van. Képzeljétek el. Bár én annyira a tudományon nem szoktam példálozni, de egy japán emberke csinált egy könyvet, lefényképezte, fölnagyította a vizet, hogy mi honnan van. És aztán utána ezeket a vizeket összehasonlította, pH-ra, vegyértékre, és így tovább, meg az, hogy milyenek a vízkristályok benne. És képzeljétek el, az a víz, ami felett egy imádságot elmondtak, ott a víznek a belső szerkezete tökéletessé válik. Nem vicc, egyébként ezt is lehet kapni abban a bizonyos könyvesboltban, ahol lehet kapni sok minden mást is. Tehát, és mi magunk hívek, és sokszor esetleg szégyeljük az imádságot, amikor egy más társaságban vagyunk. Ugye? Hát igen, bizony, ilyenek vagyunk. Azt mondja az apostol mindenre, hogyha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgál leszel Krisztus Jézusnak, ám bátor tudom magamról, hogy méltatlan is vagyok, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követői lettél. Mert, szeretett testvérek, a hit, amely felismeri az igaz tanítást, az, ami győzelmünk mindenek felett. A régi katolikus liturgiában is úgy van, hogy ne a vétkeinket tekintsd, Urunk, hanem tekints egyházat hitére. Nem mentenek meg téged a jó cselekedetek, testvérek. Csak a Krisztusnak a keresztje. Senki más. És hogyha ezt hiszed, akkor valóban ismerheted a Szentírást. Ugyanis a Szentírás az, ami életünkben, mint a... Tudjátok, vannak ezek a kis ilyen könyvecskék, vagy papíroskák, ami rá van írva, hogy melyik étrend kiegészítő, illetve melyik E214, meg mit, az mit okoz, vagy mit nem okoz. Na most a Szentírás egy ugyanilyen, azt is mondhatnám, minőségi ellenőrzési könyv a mi saját életünk. A kérdés az, hogy ismerjük-e. Én bevallom őszintén, nem igazán ismertem, még most se ismerem teljesen a Szentírást, és nem tudok fejből idézgetni mindent innen-onnan. Én magam mindössze 19 évesen kezdtem el olvasni, és rádöbbentem arra, hogy elpocsékoltam egy csomó időt. Te mennyit pocsékolsz el másra? Illetve mostanság. Mert ezt tesszük meg általában. Nézzük meg a saját életünket. Mert mire hallgatunk, vénasszonyos mesékre és szentségtörő mesékre. Ez a gyakorlat. Rádió, tévé, újság. Nem azt mondom, dob ki minden estül, de hogyha a gyerekeinken észreveszünk azt a jóban és jóban rosszban szocializációs mintát kezdi el követni, akkor az bizony elég borzalmas tud lenni. Mert az vénasszonyos mese, és mellesek szentségtörő is. Magam is ugye gyereket nevelek, és hát nőnek fel a szépségek. Nőnek fel, nyílik ki a csipájuk, és ők is néznek filmeket. Igaz, hogy otthon nekem nincs tévém, de hát számítógépünk természetesen van. Internet van onnan, meg már mindent le lehet tölteni, a magyar lépességtől kezdve a Transformers 3-ot is. És a lányom nézett sorozatot, pontosabban, ami le lenne tiltva róla, az a címe, hogy nem hirdetni akarom, ne értsetek félre, azt mondom, mi nem jó, született kémek. Kicsi gyerekek, akik természetesen a világot megmenti minden egyes alkalommal, azt sem tudom, hogy hány perc, vagy milyen hosszú egy epizód, de egy valamit észrevettem, hogy a lányok ott abban, ezek tizenéves puskák, direkt ilyen csajosan beszélnek. És egyszer csak egyik nap azt hallom meg, hogy a drága feleségem kérdez valamit a lányomtól, és ugyanabban a stílusban válaszol vissza, mint ahogy a született kémek benne van. Hát, a kirázott a hideg, azt elhihetitek. Na mondom, jó, akkor nem itt van vége, mostantól fogva. És hát mondhatnám a többi sorozatot. Mondhatnám a különféle valóvilág, meg mindenféle életpótló ilyen álgyógyszereket, amivel az embertből a szent lelket kiűzik és messzire űzik. Mert szórakozunk, lehet, szórakozni jó, de szétszóratva lenni nem jó. Ez a léleknek a diaszpórája, ez a mi diaszpóránk. Hogy szétszóratik a figyelmünk is, és így a lélek nem marad velünk. Ennek az orvossága a kegyességnek a gyakorlása. A jó szokásoknak a felvétele. A kegyesség gyakorlása, az imádság, a szentírásolvasás, az éneklések, és így tovább. És ebben, ahogy mondtam, volt megszégyenítő példát mutatott nekem annak idején András káplán. Sajnos már elment, már nincs közöttünk. Ehelyett viszont mit csinálunk? Általában nem a kegyességet gyakoroljuk, hanem próbáljuk a testünket rendbe tenni. Sport, edzés, a testnek a kultúrája, higiénia kultusz. Régen gladiátor játékok voltak, ami ezt ilyen kiszolgálta. Most foci van, mert egyenes közvetítés, illetve Forma 1. Ott is miről van szó? Minél gyorsabban hogy tudsz menni? Tehát gondoljuk már végig. Lehet, hogy szereti valaki közületek a Forma 1, de mit nézünk? Valóban egy száguldó cirkuszt. A keresztények régen a cirkuszban nem így vonultak be, hanem úgy, hogy széttépték őket oroszlánokkal. Lehet, hogy még lesz ilyen is. Ne adja Isten, de az is lehet, hogy megéljük, ha megtartjuk a hitet. Mondhatnám azt is, hogy jobb meghalni imádkozva testvérek, mint élni ima nélkül. Gondoljátok el ezt. Mert mit mond a Pál apostol? Mert a kegyességben benne van a jelen és a jövendő élet ígérete. Amikor imádkozol, mindig az örökké valósággal tartasz kapcsolatot. Mindig ahhoz fűzött hozzá az igazsághoz, amit megismerhettél. És még azt is mondja Pál apostol, hogy igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó. A kérdés az, hogy mi magunk méltók vagyunk-e, föl tudunk-e nőni annyira, hogy valóban teljesen el tudjuk fogadni. Mert mindig válogatunk. Tudjátok, a 10 parancsolatból is csak egy vagy kettőt kéne kihúzni, és egyébként már én is mindenre lennék ezen a világon. De nem. Az 10 parancsolat. Nem 9 és nem 8. A Szentírás is teljes Szentírás. Ószövetség is, és Újszövetség is. Nem vénasszonyos mesék, hanem az Istennek az igéje. Ezért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden ember meg a leginkább a hívőknek. Üdvözítője, megváltója. Múlt héten itt Boklos Plébános úrral beszélgettem egy jó másfél, majdnem két órát, és mondta, hogy tudod, milyen furcsa, hogy nagyon sokáig nem értettem a megváltást. Hogyan tud üdvözíteni, vagy megváltani engem a Krisztus? Persze, elfogadom meg, de nem tudtam elfogadni. Elfogadta, de nem értette meg. Az érdekes, hogy mondja, hogy pont a Popper Péter volt az, aki ezt el tudta neki magyarázni. Popper Péter is tanít sok mindent, nem vagyok benne biztos, hogy teljesen tiszta az, amit ő közzéad, de hát ez nem is az én dolgom ilyen szempontból. Viszont ez a történet, ez szerintem nagyon jól megvilágítja azt, hogy miként élt és halt értünk az Úr. Nevezetesen mesélte, hogy annak idén, amikor még rendesen gyakorolta az izraelita hitét, ahol fölnőtt vidéken, ott volt, hogy az egyik néni megbetegedett. Grünrozália, teljesen mindegy. És hát ekkor fogta magát a hitközségnek a rabbia, illetve még egy-két, mondjuk úgy, hogy presbiter, és elkezdték körbejárni a hitközségnek a határait, és azon belül megkerestek mindenkit. És oda mentek a, mondjuk, Salamonhoz. Salamon, mennyit adsz? Salamon elgondolkozott. 2 hetet. Nem pénzt. Az életedből te mennyit adsz? Aztán körbe mentek, visszamentek Rozália nénihez, és azt mondták neki, Rozália néni, kijött 3 év, 8 hónap, 11 néhány nap. Tessék vele élni. És az azt, hogy meggyógyult. Bizony. Na, az Úr mennyit adott? Neked. Az örök életet adtam. A teljeset. Érted? Érted, adta oda. Én ezen elrendelem azt nektek, az Isten szerelmileg kérek titeket, hogy értsétek. Adj az Isten, hogy legyen. Amen. Drága Szent Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által a lélek közösségébe. Most, hogyha hazamegyünk, akkor valóban hálával tudunk neked áldozni a vasárnapi ebédért. Hogy megadod nekünk, hogy megszenteljük minden eledelünket, és hogy te szent eledellel, a te igéddel táplálsz bennünket. Hogy ezzel megtisztítasz, talpra állítasz, erőssé teszel, hitet, reményt és szeretetet plántálsz a mi szívünkbe, irántad és egymás felé. És mindez Krisztus áldozatáért. Mi ebben szilárdan hiszünk, édes jó atyánk. Maradj hát mi velünk, családjainkkal, szeretteinkkel. Te légy az, ki bölcsességed neveled ifjainkat, te légy az, ki belátást adsz az öregeknek. Te légy az lelkeddel, aki utat mutatsz mind a hányunknak. Ott, ahol kell, gyógyítasz, ott, ahol kell, erősítesz, ott, ahol kell, feddesz, és ott, ahol kell, tanítasz. Maradj hát velünk, hagyj vigyük el ezt a reménységet el, ami otthonainkba, hajlékainkba, hogy ott is mosolygósan ünnepelve, a te szentségedben megállva tudjunk egymást odaadni egymásnak, és az életünket, mint égő áldozatot előtted bemutatni. Így kérünk betegeinkért, te légy gyógyítójuk. Így kérünk árvákért és hátramaradottakért, te légy istákjuk. Így kérünk kicsinyekért és nagyokért, fiúkért és lányokért, közösségeinkért és minden emberért a világon, hogy megismerhessünk valóban téged, és megmaradhassunk a te igaz és szent tanításodba. Így kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért, ami üdvözítőnkért és megváltónkért. Amen. Isten csendjében saját imáinkat intézzük az Úrhoz. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban. Amen.